Sziasztok, üdvözlünk benneteket! Ez a Spirokaszt, a spirodalom.art podcast adása Nanda Gópával,
Mohinivel
és Zsajantival.
Sziasztok!
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 Sziasztok, üdvözlünk benneteket! Ez a Spirokaszt, a spirodalom.art podcastjának a második adása. A mai alkalommal a könyvekről fogunk beszélgetni. Ennek az az apropója, hogy szeptember 2-a és 5-e között 92. alkalommal került megrendezésre az ünnepi könyvhét, ugye a legnagyobb könyvünnep Magyarországon. És az azért is különösen örvendetes, mert tavaly erre nem kerülhetett sor ugye a Covid miatt, és idén végre megrendezték. Igaz ugyan, hogy el kellett halasztani, ha jól emlékszem, júniusra szólt az eredeti terv, ehhez képest szeptember elején került megrendezésre, tehát mindegy, lényeg az, hogy el sor kerülhetett. Nem tudom, ti voltatok a könyvhéten? Sikerült kijutnotok?
Nekem nem.
Nekem sem.
Hát akkor én leszek a helyszíni tudósító. Óriási volt ez a rendezvény. Két helyszínen, a Vörösmarty téren ott 76 stand volt, a Vigadón és a Dunakorzón, Vigadó téren és a Dunakorzón meg 62. Na most, ha jól számol, ez 140, tehát 140 stand roskadozott a könyvektől, úgyhogy el lehet mondani, ez egy grandiózus esemény, rengeteg könyv volt, tényleg rengeteg, már kicsit fullasztóan is sok, tehát az ember ott nekiállt, hogy na akkor most átnézem, hogy mi minden van itt, és egy idő után rájöttem, hogy ez teljesen esélytelen.
És tényleg álltak sorba emberek dedikáltatni, amit megvásároltak? Tehát volt erre lehetőség? És
volt erre lehetőség, nem kígyóztak a sorok a dedikálások előtt, mert ez az első nap volt, tehát az igazi nagy ágyúk azok nyilván ugye szombat-vasárnap voltak. Látok például Moldova Györgyöt, őt dedikált, de ott se kígyóztak a sorok, de azért voltak nála érdeklődők. Viszont tényleg elképesztő mennyiségű könyv volt kint, és néztem azt is, hogy mennyire vásárolnak az emberek könyvet, tehát hogy mennyire ilyen kirándulás jelleggel mennek ki, és azt kell mondjam, hogy elég sokat vásároltak, és esetem 4 könyvet, ebből 2 ajándék, úgyhogy ezeket most nem árulhatom el, mert még az illető nem kapta meg. De amit elárulhatok, hogy vásároltam egy Beavatás című könyvet Lilla Davidtől. Ezt most olvasom, úgyhogy majd arról egyszer még fogok csinálni talán egy könyvajánlót. Illetőleg megvásároltam Stephen Kingnek az Írásról című könyvét, amit én olvastam már, mert az interneten még bugyrából lesz sikerült tölteni, és elhatároztam, hogy ha ezt látom, boltba megveszem, és ezt sehol nem lehetett kapni, és most egy szem példány ott figyelt a Lira pultjának a sarkán, úgyhogy rögtön megvettem. Ez egy szuper jó könyv egyébként, részben Stephen Kingnek az önéletrajza.
Igen, Csenge ezt használta fel egyébként a, na mindegy, az egyik előadásához, mert neki is nagy kedvence.
Bizony, bizony. Tehát a fele önéletrajza, fele pedig ilyen írás technikai tanácsok, úgyhogy mindenkinek érdemes elolvasni, aki írásra próbálja adni a fejét, mert több mint tanulságos. Szóval rengeteg könyv volt, hát próbáltam megtippelni, hogy mennyi lehet, nyilván fogalmam sincs, nem tudtam megtippelni, de azért találtam egy pár számot a könyvhét honlapján, pontosabban ott el lehet érni olyan Excel táblákat, amiből kiderül, hogy milyen kiadók, milyen könyvekkel jelentkeztek a könyvhétre. Most normál években az a könyvheti újdonság, ami a könyvhét előtt 1-2 hónappal jelent meg, hát idén ez is kicsit másként alakult, itt azt mondták, hogy ami idén jelent meg, az mind könyvheti újdonság, köszönhetően a Covid-nak. Úgyhogy így hazai szerzőket 103 kiadó adott ki, és összesen hazai szerzőktől 547 kötetet, 547 címet hoztak ki.
Tehát akkor vannak kortárs íróink.
Vannak, rengetegen. És a nemzetközi szerzők, tehát a külföldieket 68 kiadó adott ki, és 379 címet hoztak a kiadók, mind könyvheti újdonság. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi cím volt kint a könyvhéten, ezeket hozták mind könyvheti újdonság, ez 926 cím. Tehát ez nagyon-nagyon sok.
És a kiadók között amit írtál, hogy a magyarok közül 100-valahány kiadó, az abban magánkiadó is benne van.
Hát azt most egy játék következik, szolgálati közlemény. Tippeljétek meg, hogy az első 10 kihozott darab, na kezdem még egyszer ezt a mondatot, tehát az a feladat, hogy tippeljétek meg, hogy a hazai szerzők közül melyik volt az a kiadó, aki a legtöbb címet hozta ki a hazai szerzőktől, és tippeljétek meg, hogy melyik volt az a kiadó, aki a 10. legtöbbet hozta ki. Tehát ki az első, ki a 10.
És kiadó neveket kapunk?
Kiadó neveket nem kaptok, tippeljetek.
Hát így megmondom őszintén, hogy nekem csak a klasszik kiadók vannak.
De hát a tippeljetek, mert ettől lesz érdekes ez a kérdés. Mi jut eszetekbe, amikor arra azt halljátok, hogy kiadó?
Hát valami hatalmas épület, tudod, vizuális vagyok, tehát itt kezdem.
Igen, ez egy kiadó, de tippeljetek, ki az, aki a legtöbb hazai írót hozta darabszámra.
Hát akkor a per az lehet, akit mondott Giant, tehát az Ulpius. Például.
Nem.
Hát van, azt hiszem, Európ.
Van az is.
Van. Ez a baj, hogy ha most így meglátnám sorba, akkor eszembe jutnának.
Én nem kínoszlak benneteket, elárulom a megfejtést. Az Magyar Underground kiadó.
Underground kiadó
70 címet hozott ki. Na most ez az Underground kiadó, ez egy úgynevezett self-publishing kiadó, aha, ami aha, körülbelül annyit csinál, hogy írsz egy könyvet, akkor pénzért elvégzi a könyvkiadással kapcsolatos további szolgáltatásokat.
Jóra éreztem a kérdéssel.
Abszolút, abszolút. Tehát azért ott egy pontot is megítél a szigorú zsűri. Nem pontozott. És a 10. a Csimota kiadó, aki pedig 13 szerzőtől hozott.
Hát most szégyellem magam, mert hogy egyikről sem hallottam.
Most hallottatok. De azért vannak itt azért kicsit ismertebb nevek is. Például a második a Pagony, akkor a 4. a Magvető, az 5. a Szkolár kiadó. Nyilván azért érzitek, hogy ez az Underground azért nyilván nem egy ugyanolyan műfaj, mint egy Magvető. Azért ezek se kicsi számok, és hát utána a 10. után már nyilván jóval kisebb címszámokat hoztak ki darabra a kiadók. Most ehhez képest, akkor most nem kell már többet találgatni, a nemzetközi szerzők közül a legtöbbet a Szkolár kiadó hozta, 29-et, és a 10. pedig a Corvina 11-el. Úgyhogy nyilván már kőkeményen a jogdíj fizetési kérdések is bejönnek, úgyhogy nyilván ez azt mutatja, hogy ott magasabb jogdíjakat fizetnek a kiadók, nem azt, hogy a külföldi szerzők kevesebbet írnak, mint a magyarok, meg le is kell ugye ezeket fordítani. Rengeteg könyv volt, sokan voltak, ugye én csak az első nap tudtam kilátogatni, ami egy csütörtök késő délután volt, ezzel együtt már elég sokan voltak, ugye főleg a Vörös Marti téren, ahogy azért az igazi nagy kiadók pavilonjait lehetett körbe zsongani, vásároltak is tényleg könyveket az emberek, ahogy mondtam, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült rendezvény lehetett, úgyhogy érdemes oda kilátogatni.
És most itt teljesen, nem tudom, meg tudod-e közelíteni objektíven a kérdést, hogy árfekvésben mennyire megvásárolhatóak a könyvek? Hát azért nem olcsók.
Nem olcsók. Én is azért jöttem el már, mert egyrészt elfáradtam, másrészt meg úgy gondoltam, hogy a 4. könyv után most akkor pénztárcám, köszöni szépen.
Én ezért nem megyek már be könyvesboltba, meg nem nyitok meg az interneten könyves oldalt.
Na most a helyzet nem ennyire egyszerű, mert én például sok akciós könyvet is lehetett kapni, tehát a emlegetett Beavatás című könyv, ez nem egy könyvheti újdonság volt egyébként, az, ha jól emlékszem, 2019-ben jelent meg, az például akcióba 1000 forintért meg lehetett kapni egyébként a teljes ár olyan 3300 forint környéke. És nyilván a teljes áru könyvek azok azért ilyen 3-4000 forint és környéke. Nyilván ez a szerzőtől is függ, a zsánertől is függ, nyilván a kiadótól is függ. Sajnos erre mi statisztikám,
mi az átlagán. Na jó, de én meg azt a vonalat képviselem, hogy ha van egy jó könyv, én képes vagyok így mondjuk akár évközben megvenni, kiadni rá a pénzt, és akkor elrakni, tehát ajándékba, vagy bármi, tehát hogy értem, amit Jayanti mond, hogy igen, tehát nem olcsók a könyvek.
De arra irányult volna a kérdésem, hogy itt már egy picit próbáltam volna belevinni azt, hogy az olvasást, ez mennyire inspirálhatja olvasásra
az embereket. Az embereket, az interneten megkapható minden majdnem, igen?
Hát nyilván ez
tehát, nem
segít.
Riasztja esetleg, vagy...
Igen, de most már nagyon talán annyira nem divat manapság könyvtárba járni, de hát a könyvtárakat ugye ezért találták ki, hogy beiratkozol évi pár ezer forintért, és akkor elolvashatsz félmillió forint értékű könyvet is.
Meg nyilván, most nem akarok senkit megbántani, megvan az a réteg, aki elmegy a könyvvásárra, tehát hogy a könyvhétre.
Hát valószínűleg ezért is vásároltak sokan, vagy legalábbis ezért tűnt úgy, hogy sokan vásárolnak. Nyilván nem olcsók a könyvek. Mást is hallottam, aki mondta a vele levőnek, hogy most már menjünk, mert ne vegyük még egy könyvet, mert oda lesz a havi posztpénz, tehát azért ilyen is van. Úgyhogy ha ott az ember a könyvásáron forgolódik, akkor úgy látja, hogy hát azért milyen jó, mert milyen sokat olvasnak a magyarok. Úgyhogy ehhez képest beszéljük meg, hogy mi hogy állunk ezzel. Őszinte feltáróló vallomásokat szeretnék.
És az olvasáson azt érted, hogy leveszek a polcról egy könyvet, vagy internetes.
Az majd a következő kérdés lesz. Mit olvastok ti?
Komplexen tudok válaszolni, hogy mivel jelenleg most az életem eléggé feszített, sokszor akár vonatozás közben, akár az interneten keresem meg az adott letöltött könyvet, és úgy olvasom. Ugyanakkor az ágyam mellett még mindig ott van a könyv.
Ismerős.
És azért lefeküdni nem úgy, tehát úgy fekszem le, hogy ezért egy valamennyit olvasok. De az nem ugyanaz a könyv, amit
a vonaton
olvasok. Úgyhogy ez egy számomra újdonság, mert eddig úgy olvastam könyvet, hogy olvastam, befejeztem, és kezdtem egy újat. Teljes Jayanti.
Igen, ugyanezt akartam mondani, hogy nem tudom, én úgy vettem vissza, hogy talán a korral, vagy így a ismeretek bővülésével változnak az embernek a szokásai, mert én is azt csináltam régebben, hogy könyv, ugye, főleg ugye most már lassan az ősidőkben, ugye akkor nem volt internet, tehát tényleg csak vagy a könyvtár, vagy a boltban jutottál hozzá a könyvhöz, és akkor kinyitottam, és az első betűtől az utolsóig, ha kellett vért izzadva, de elolvastam a könyvet. Aztán rájöttem, hogy nem érdemes időt pazarolni azokra a könyvekre, ami egyszer nem tud lekötni, vagy lehet később visszatérni. Például nekem klasszikus Hanvas Béla volt olyan, hogy ifjúkoromban, nagy elánnal elkezdtem, és rájöttem, hogy egyszerűen, tehát én ezt nem is az, hogy nem értem, de ez annyira nem nekem szól, és mit tudom, egy 10 év múlva viszont már sokkal könnyebben elolvastam, és most is, és akkor ha érdekelt, akkor egy könyvet olvastam, de most ugyanott tartok, mint Móhini, hogy itt egy könyv, itt egy kis tananyag ugye a képzések során, a képzéseken megemlítenek valami könyvet, tehát ez ilyen véget nem érő történet, na akkor abba belenézek, abba a könyvben megemlítenek még valamit, ami engem érdekel, akkor abba is belenézek, és akkor az ágyam, tavaly vettem az ágyam mellé egy könyvespolcot, ami akkora, mint én. Az most már tele van. Azzal, ami olvasandó.
Állva vagy fekve.
Két és fél méter.
Két
és fél méter vagy?
Szóval nem, és akkor az ágyam melletti éjjeli szekrényen is sorakoznak a könyvek, a nappaliba, a dohányzóasztal alján sorakoznak a könyvek, a kanapén.
A dohányzóasztalon is.
A táskámban is, igen. Témáját tekintve pedig igazából én azt gondolom, hogy ilyen, tehát hogy tényleg mindenféle.
Mit olvastok most? Tehát mi az a könyv, amire most azt mondod, hogy ezt most olvasom? Amit olvastok?
Pasútot mindig olvasok. És az most például, azt hiszem most olvasom negyedszerre a Ravennában te vették Rómát, mert ugye nekem Róma az egy örök szerelem. Akkor olvasok még buddhizmusról, Hermann Hesse-től Siddhártát, most nem tudom hanyatszóra olvastam, Sivananda mester könyvét is szoktam olvasni. Most még 10-20-at biztos.
Nem kell, most nem érettségi
feleletről beszélünk. Nem, csak azért mondom, hogy ilyen, mindenféleit olvasok.
Ahogy elhallgattam, hogy amit meséltél az olvasási szokásaidról, arra tudományos megfigyelésre jutottam, hogy úgy olvasom, vagy egyébként én is, mint ahogy az ember az interneten olvas, ugye? Uh-huh. Olvasol egy internetes szöveget, az tele van hiperlinkekkel, rákattintasz, már nem is ott vagy, elkezdtél valamit olvasni, és akkor 10 perc múlva meg már teljesen más témánál kötsz ki. Igen, Mohini szeretné elmesélni, mit olvas.
Igazániból csak most én szeretnék visszakérdezni, mert így most én itt azért is hallgattam, mert az is eszembe jutott, hogy az én olvasási szokásaim között mindig ott vannak a versek. Tehát például a ágyam mellett ott van Vörös Sándornak egy kötete, és hogy ti olvastok-e verseket. Egyébként az ágyam mellett most jelenleg Vámos Miklósnak a Szita kötője van. Üdvözlöm, művész vagyok, hallgattam minket. És az érdekel engem, hogy verseket olvastok-e. Akár neten, akár könyvben.
Nekem most az éli szekrényemben Rubi verses kötet van.
Én a neten szoktam olvasgatni verseket, van egy poet.hu című oldal, és ott szoktam időnként, nem állítom, hogy nagyon gyakran, de szoktam olvasni. Egyébként én is azt akartam elmesélni nektek, hogy gondolkoztam rajta, mikor készültem a mai beszélgetésre, hogy akkor most mennyit olvasok, és akkor nem tudom, nagyon keveset. Én most be fogom töredelmesen vallani. Aztán rájöttem, hogy igazából nem igaz, hogy keveset olvasom, csak a olvasásomnak a nagy része az interneten történik. Mm-hmm. És pont így, mint ahogy Jolyant is elmondta, mint a kismadár ugrálok itt a linkről linkre, mint ágról ágra, és ez nem jó, mert ehhez képest arányaiban kevesebb könyvet olvasok. És ezen el lehetne persze gondolkodni, hogy ez most baj-e.
Szerintem megint a pszichológusoknak adtunk egy témakört, ahogy ez
először. Igen, igen, igen. Szóval, hogy most ez az a kérdés, hogy oké, hogy az ember az interneten olvas, de most ez a korszerű, ez a platform. Miért baj az, ha nem olvasok könyvet? Aztán rájöttem, hogy miért baj, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről.
Visszatérve erre, hogy ugrálunk linkről linkre, mint a kismadár, én a neten is, meg a könyvek között is szoktam ugrálni, de szerintem, hogyha annak az a vége, hogy a végén visszatérsz az eredetihez, mert pedig én vissza szoktam térni, mert ugye abból indulok ki, és alapvetően azzal kell foglalkoznom, akkor nem probléma.
Igen, én nem szoktam visszatérni.
És egyébként még csak egy picit visszautolva a versekre, én igenis a neten is szoktam, mert a Facebookon, és szerintem erre nagyon jó a Facebook, követek pár olyan oldalt, ami akármelyik költőnek a Radnóti, József Attila, és azokat a verseket, vagy például ott a Versszínház, most ez itt a reklám helyett.
Vagy a Slam Poetry, én nagyon
szeretem. Igen, igen, ezeket. Tehát hogy én ezeket én mindig ezeket elolvasom, bőszem meg is szoktam osztani, és a könyvolvasás nem egyszer, én azért szeretem a könyvet, mert azért abban tényleg alá tudom húzni, vissza lehet lapozni, én még az a, jó, az új generáció már nyilván az elkönyvbe is meg tudja ezt csinálni, és a lányom próbálta magyarázni, de anya, veszek neked elkönyvolvasót, mert több kötet belefér, sokkal könnyebb. Én még mindig ragaszkodom.
Én nagyon próbáltam megszeretni az elkönyvolvasót, eddig még nem sikerült.
Azért mondom, hogy, tehát, hogy mert más generáció is vagyunk,
igen,
szerintem.
Igen, én azt gondolom, hogy először, mikor feltetted a kérdést, hogy ez jó-e vagy nem jó, egyből a gyereknevelés jutott eszembe, hiszen ott is kihívásokkal vagyunk teli, és egyébként annak idején, hát jó régen, már nem is mondom mikor, már erről írtam ez szakdolgozatomat, hogy információ sok, 2 K-val, kisgyermekkorban, tehát, hogy egyszerűen nincs idő, és az időnket próbáljuk beosztani, és hogy a gyerekre is úgy próbálunk figyelni, hogy úgy beszélgetünk vele, hogy a visszapillantó tükörből beszélgetünk, és az nem ugyanaz, mint a face-to-face kommunikáció. Most erről igazániból csak ezt szeretném így mondani, ez is lett majd egy másik téma, de az jutott eszembe másodszorban, hogy létrejöttek új műfajok, akár a slam poetry. Nem tudom, tehát valami egyensúlyt kéne megtalálni, hogy azért a könyv, az, hogy leveszed a könyvet a polcról, és kinyitod, annak van egy feelingje. Most persze közhely, hogy az illata is, de igenis van illata, az új könyvnek is van. Én könyvet
általában, hogy megnézem, és kinyitom, és beleszagolom.
A régit, ha leveszem a polcról, így jól össze nyitogatom, hogyha esetleg poros lenne, de akkor is megszimatolom, mert van egy illata, és annak tényleg van egy feelingje, hogyha lapozgatod a könyvet, és úgy olvasod, és a borítónak, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, a borító, de megfogni, mikor bemegyek egy könyvesboltba, és megfogni a borítót, van egy ilyen érzékekre ható, jó, nyugtató érzése.
Bizony. Szóval szerintem azért lenne fontos több nyomtatott betűt olvasni, nyomtatott könyvet, mint digitálisat, mert hogy ezek a szövegek nem csak ilyen hiperlinkekkel vannak tele, hanem képekkel, meg videókkal is, és ez úgy nagyon jónak tűnik, hiszen színes, széles vásznú, milyen érdekes, és ez így is van, csak egy csomó vizuális ingert is kapsz az olvasott ingerek mellé, és emiatt egyszerűen nem veszed magadnak a fáradtságot, hogy elképzeld azt, amit olvasol, és ez szerintem nagyon fontos. Tehát belegondoltam, hogy amikor én elolvastam még kamaszkoromban a Gyűrűk urát, az nekem nagyon tetszett, beszippantott ez a történet, és amikor először láttam moziban ugye a Gyűrűk ura trilógiának az első részét, akkor úgy megpróbáltam visszagondolni, hogy én hogy képzeltem el a szereplőket, hogy Szilszakát, meg a Hobbitot, és akkor hát nyilván nem emlékszem, hogy képzeltem el, de az érzésre emlékszem, hogy nem úgy képzeltem el, hogy a filmben láttam. És amikor a második részt megnéztem, akkor megint eszembe jutott, hogy kifelé jövett a moziból, én megpróbáltam visszaemlékezni, hogy én hogy képzeltem el, és rájöttem, hogy egyáltalán nem emlékszem, hogy én hogy képzeltem el. Tehát egyszerűen olyan szinten rátesz arra a vizuális sínre a film, az interneten kapott kép, amit ott látsz, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni máshogy a szereplőket, mint ahogy ott megkaptam készen. Na most ez, és akkor ez miért baj? Ez azért baj, mert ugye a magyar nyelvnél kevés zseniálisabb nyelv van szerintem a Földön. Ugye mit mond a magyar ember arra, aki meg tud valamit csinálni, hogy képes rá. Aki meg nem tud, az meg képtelen. Most ha nem tudom a képet a fejembe elképzelni, egy feladatról, egy célról, amit el akarok érni, vagy meg kell csinálni, akkor képtelen vagyok, ergo nem tudom megcsinálni. És ide jutottam, hogy szerintem ezért kell több könyvet olvasni, mint amennyit most olvasok, mert különben ellustulok. Ez valószínűleg mindenkire igaz.
Most, hogy ezt mondtad, hogy készképeket kapunk, az interneten olvasott szövegek mellé linkekre kattintunk, elviszi a figyelmünket, valahogy azt érzem, hogy most ez megint talán közhelynek hallatszik, de nem vagyunk ott abban a pillanatban teljes tudatoddal vagy a figyelmeddel, mert mondjuk lehet, hogy egy festmény neked mást jelent, mint nekem, mert ott is van egy készkép, ezt szerettem volna az egészből kihozni, hogy ott is van egy készkép, megállsz, nézed, és neked lehoz valamit. Most ez lehet egy grafika is, amit én tök másképp értelmezek, mint te, de neked is hordoz egy üzenetet, és nekem is. És a könyv is ilyen, ha kinyitod és úgy olvasod, és nincs mellette, most nem a képes könyvekről a gyerekeknek, tehát nem ilyesmiről beszélünk, mert ott is ugye erről is beszélgethetnék, hogy kell-e a kép, és mennyi kép a gyermekkönyvekben, hogy akkor igazándiból ez valahogy elveszik, és ez valahogy a lényeg veszik el, ahogy te is megfogalmaztad. Egyébként én is ugyanígy voltam a mozival, én a Babóval voltam így, a Babót olvastam nagyon-nagyon, fú, nem ismerem elmondani nektek, hogy mikor, és mikor megláttam a filmet, vagyis hát nekem csalódás volt.
Nekem a Végtelen történet volt ilyen. Zseniális könyv egyébként, szerintem mélyen spirituális tartalommal, csak azt akkor nyilván nem értettem, és ahhoz képest a filmben ez messze nem jött át, pedig nyilván az akkori technikai színvonal nagyon látványos valami volt, és egyébként jó is, tehát nem mondom, hogy nem jó, meg a zenéje tényleg szuper, de hát a könyvhöz sehol nincs. Én még nem árultam el, hogy én milyen könyvet olvasok, hát én is párhuzamosan olvasok könyveket, ebből kifolyólag jó sokáig is tart, mire egyen végigjutok. Én most Barabási Albert Lászlónak a Képlet című könyvét olvasom, amiről szerintem még majd fogunk beszélgetni valamelyik adásban. ugye ez a siker képlete, alcímet viseli, és hihetetlenül érdekes, tehát ezt mindenkinek tudom ajánlani. A másik pedig most ez a Beavatás című könyv, amit most itt gyorsan elkezdtem olvasni, úgyhogy gyorsan eljutottam a 82. oldalig, és akkor innentől az szokott következni, hogy lefekvéset és próbálok olvasni, és akkor a kettő és feledik oldal környékén elalszom. Tehát álmatlanság ellen nekem a legjobb gyógyszer, hogy el kell kezdeni olvasni. Ez nem a könyv hibája, ez sajnos addigra már mindig elfáradok.
Viszont ez, bocsánat, ez nagyon érdekes, hogy tehát én el nem tudom azt képzelni, és tehát így, mióta az eszemet tudom, hogy ne úgy feküdjek le, hogy a könyv a kezemben van, és akár csak három mondat. Tehát nekem lefekvés, mindig ez az utolsó rituálé.
Helyes. Én sajnos rászoktam, hogy még ránézek a Facebookra, ugye mióta okostelefon van, és igyekszem mostanában,
igen, és a könyv.
Igen, pontosan.
Én a hálóban már úgy viszem,
és az elviszi az időt. Hát ezt így kell csinálni.
Ugye, és erre rá kell hát kényszeríteni magamat. Igen.
Ugyanis ez elviszi az időt. Tehát ez egy időzabáló berendezés, ez a Facebook és társai.
Meg az még egy gondolat jutott eszembe, az interneten, hogyha olvasol valamit, akkor tudod, hogy az tuti, hogy ott van, vagy nem tudom. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ha leteszem a könyvet, jaj, még két oldal, jaj, még... Tehát, hogy minthogyha ott... Meg szeretném jobban tudni a kézzel fogható könyvnek a történet folyamát, hogy úristen, mi történik, úristen...
Tehát jobban beszippant.
Igen, az internetesnél görgeted, jó, oké, beállítasz max egy könyvjelzőt, hogyha akár e-book, tehát még az, arra sem tudom azt mondani, hogy az be tud úgy szippantani, mint egy kézzel fogható.
Szerintem könyvés. Hosszú szöveget nem is lehet jól olvasni képernyőn.
Én nem szeretek képernyőn.
Tehát nyilván ezért is van, hogy minden szerkesztett internetes tartalom ilyen rövid és linkelt részekből áll, és ez tényleg, ez főleg a mai gyerekeknek lesz szerintem gond. Nem lehet úgy tartósan figyelni,
igen,
hogyha mindig
odébugrok. Amit az elején mondtam, hogyha megfogsz egy könyvet, és ott is hat az érzékeidre, a szaglásodra, tapintásodra, a borító, az internetes oldalon meg tulajdonképpen a szemedet használják ki, hogy itt egy jó kép, itt egy link, itt egy... Tehát, hogy ott is bele kellett tenni valamit, amivel megtörik ezt, hogy ne legyen unalmas.
Sokkal jobban lehet irányítani az olvasónak a figyelmét, aha, mint egy nyomtatott, akár igen, egy újságban is, de egy könyvnél meg végképp sokkal jobban.
Tehát póráz.
Tehát sokkal inkább póráz, és sokkal kevesebb teret ad tényleg annak, hogy te képzeld el, és magad szerint, vagy a magad esze szerint és meg a dolgokat. Kanyarodjunk rá a beszélgetésnek a második felére, most már jól kiveséztük, hogy mit olvasunk és mennyit, meg hogy kéne olvasni, meg hogy minek, de most akkor beszélgessünk arról, hogy mit hoztunk mára. Ugye úgy készültünk erre a mai beszélgetésre, hogy megbeszéltük, hogy mindenki hoz egy könyvet, ami neki meghatározó olvasmány élménye volt, és azt jól elmeséli a többieknek. Ugye ennek két célja van, hogy egyrészt mi is felidézzük ezt az élményt, másrészt hát ha kedvet csinálunk másnak is. Nem beszéltük meg igazából, hogy ki mit tud, vagy ki mit hoz, és hogy én is kíváncsi vagyok, hogy mit hoztatok.
Én Hermann Hesse-től a Citárta című, hát nem is tudom, könyv, olvasmány, írást hoztam, amit nem először olvastam, és nyilván, ahogy bővülnek az ismereteim a buddhizmusról, úgy érzem és értem ezt az olvasmányt. Kicsit megtévesztő a címe, mert ugye mi Buddhát ismerjük Szitártaként. Közvetve szól róla. Gyakorlatilag az egész könyv azt meséli el, benne van teljes egészében végigvezet egy ember életén keresztül a buddhizmuson, megismerjük benne a tant, és azt, hogy bárki lehet Buddha. Siddhartha egy brahmannak a fia, aki papi nevelést kapott, és az édesapja ez egy jövendő bölcset látott benne. Ő a végső igazságot kereste, az átmant, az egyetlent, és ezt a kapott tanításokban, tehát a brahmani nevelés által nem kapta meg. Kereste az ősforrást, úgy volt vele, hogy ősforrásban minden tudás ott van, aki ezt a tudást ismeri, annak nincs szüksége a napi rituálékra és a megtisztulásokra, hogy a Chandyuga Upanishad mondja, hogy a brahman neve bizony szatyam, aki ezt tudja, bizony minden nap eljut a mennyei világba. Ő egyre inkább vágyott erre a tudásra, ezért csatlakozott a számanákhoz, akik ilyen zarándokoló aszkéták voltak, és aszkézissel próbálták elérni a megvilágosodást. Vele tartott Govinda is, a gyerekkori barátja. Együtt gyakoroltak évekig, párhuzamosan, tehát ugyanúgy zajlott az élete, mint Buddhának. Évekig sanyargatták magukat az erdőben, megtanultak mindent, minden spirituális gyakorlatot, számanáktól, az elmélyedésről, például megtanult olyan gyakorlatokat, hogy más élőlények testébe bele tudott jutni a lelke, megtanulta, hogyan szabadulhat meg az énjétől, de mindig az volt a visszatérő tapasztalata, hogy igen, nagyon-nagyon jók ezek a gyakorlatok, ideig, óráig meg tud szabadulni az énjétől, de utána mindig visszatér az énjéhez, és ő nem ezt kereste. Ő tényleg a teljes megszabadulást kereste.
Az énjé mit értesz?
Az egóhoz, a szidhártához, aki nem. Ő ezt a belső, az átmant kereste, aki az egységhez tartozik. Ezt a kis lángocskát. És plusz még az is nagyon erős csalódás volt számára, hogy azt látta, hogy rengeteg időszámana van az erdőben, akik már egy bizonyos kort megértek, és még mindig nem érték el a megvilágosodást. Hogy az egész életüket ezekkel a lelki gyakorlatokkal és a sanyargatással töltötték, de valójában sehova nem jutottak. Úgyhogy most ez inkább ez az időszak további kérdéseket vetett fel benne, és például az egyik szamanáról így nyilatkozott, hogy 60 esztendőt élt meg, és nem érte el a nirvánát. 70 éves is lesz, és 80, akár csak te és én, mi is épp olyan öregek leszünk, gyakorlatokat végzünk, bőjtülünk és elmélkedünk. Ám a nirvánát nem érjük el, sem ő, sem mi. Ó, Govinda, úgy hiszem, az összes szamana közül talán egyetlen egy sem jut el a nirvánáink. Találunk vigaszt, találunk bódulatot, tanulunk mesterfogásokat, melyekkel csak ámítjuk magunkat. A lényeget azonban az utak útját nem találjuk meg. És ezért úgy határa, tehát 3 éve volt már a szamanáknál, amikor elterjedt a hír, hogy egy bizonyos Gótama, vagy magasztos, vagy Buddha legyőzte a szenvedést, sikerült megállítani az újjászületésnek a kerekét, és tanítványokkal járja a világot, és hirdeti ezt a tant. És akkor úgy döntött, hogy ő már pedig elmegy és megnézi magának ezt a Buddhát. Mert akkor ezek szerint ő már tud valamit, ő megtalálta a megszabadulást. És elmondta a legidősebb számanának ezt az elhatározását, és akkor a legidősebb számana égtelen haragra gerjedt, elkezdte őt szidalmazni, és szitárta ekkor a számanák saját fegyverét fordította az öreg számana ellen, rákényszerítette az akaratát az öreg aszkétára, és hogy az öreg meghajolt, és még áldását is adta rá. Elindultak, és Govinda csatlakozott hozzá, elindultak, és egy ligetben megtalálták a magasztost, és egyedül ők ismerték meg, hogy ő kicsoda, erről is van egy idézet. Csak ő és Govinda ismerték fel a Buddhát. Buddha szerényen gondolatokba merülve ment az útján, békés arca nem volt se derűs, se szomorú, mintha halkan befelé mosolygott volna. Hallgatták a tanításokat, Govinda szinte azonnal a tanítványává szegődött, kérte a felvételét, és őt el is fogadták. Szitárta azonban ugyan nagyon-nagyon szomjazva hallgatta, de felismerte, hogy azzal, hogy meghallgatja ezeket a tanításokat, azzal nem éri el a célját. Azzal ő nem találja meg sem a belső békéjét, sem nem tud feloldódni az énje az egységben, mert Buddha sem tanítások alapján jutott el a megvilágosodásig, hanem a saját útját járva. Erre őt Buddha szentsége vezette rá, és ezt kereste, erre vágyott, hogy ő is ilyen legyen, mint Buddha. Ez is nagyon szépen le van írva a könyvben. Még soha nem láttam, hogy bárki így nézzen, és mosolyogjon, üljön és járjon, gondolta Szidhárta. Azt kívánom bizony, hogy egyszer én is így nézhessek és mosolyoghassak, ülhessek és járhassak, ilyen szabadon, ilyen tiszteletre méltón, ilyen rejtelmesen. Ilyen nyitottan, ilyen gyermekien és titokzatosan. Így bizony csak az az ember nézés jár, aki eljutott lénye legbelsejéig. Én is keresni fogom az utat, hogy eljussak lényem legbelsejéig. Megfosztott valamitől ez a Buddha, gondolta Szidhárta. Megfosztott, de még inkább megajándékozott. Megfosztott a barátomról, aki hitt bennem, s immár ő benne hisz, aki az árnyékom volt, s immár Gótama ajándéka. Ám megajándékozott Szidhártával, megajándékozott önmagammal. Tehát rájött arra, hogy a számanákkal töltött idő, az önsanyargatás, a spirituális gyakorlatok annyira elvonták a figyelmét, hogy elveszítette teljesen önmagát, az átmant, aki valójában volt, és ezt kell most megismerni, és újra rá kell találnia. Elbúcsúzott Gótamától, beért egy városba, és a városban pedig egyből találkozott a kísértéssel, mégpedig egy kéhölgynek a személyében, aki nagyon szép volt, nagyon okos is volt, és Szidhárta érte bármire képes volt. Tehát munkát vállalt, hogy pénze legyen, hogy ajándékokat tudjon a nőnek vinni, mindezt cserébe azért, hogy a szerelemmel a nő megismertesse. Ez volt, eredetileg ez volt a célja, de idővel Kamala, így hívták a hölgyet, nem csak a szeretője, hanem a barátja is lett, az egyetlen barátja egész életében. Elszegődött Szidhárta egy kereskedőhöz, nagyon-nagyon jól végezte a munkáját, először nem is igazán érintették meg ezek a világi dolgok, még sokáig Samana maradt a szívében, de aztán ezek a világi dolgok átvették a hatalmat felette, és már nem nagyon hallotta meg az önvaló hangját, tehát az úgy egyre inkább elhalt benne, gazdag lett, a kockajáték rabjává vált, nagyon szenvedélyesen játszott, és nagyon jól játszott, tehát nyert, de elfelejtette az adakozást a szegények felé, tehát így teljesen a májához így teljesen ráborult az elméjére, belekerült ebbe az örökös körforgásba. Viszont Kamala végig mellette maradt, tehát abszolút megértette őt, nagyon sokat beszélt Buddha tanításairól Kamalának, és aztán egyszer egy ilyen átmulatott éjszaka után teljesen megcsömörlött, elgondolkodott az eddig életén, rájött, hogy folyamatosan ugyanazokat az örömöket, ugyanazokat az élvezeteket hajszolta, és hogy egy idő után már ezek a megszerzett javak nem okoztak neki több örömet. Így végigpörgette az agyában tulajdonképpen ezt az egész szanszárát, és hogy mennyire hiába való volt az egész élete, és ekkor megszólalt újra a lelkében a kis hang, aki azt mondta, hogy szükséges volt ezért élni? Nem volt szükséges. Ezt a játékot szanszárának hívják, gyermekeknek való játék volt, talán bájosan el lehet játszadozni vele egyszer, vagy kétszer, tízszer, de örökösen újra és újra. És ekkor úgy döntött, hogy felad mindent. Tehát gondolkodott, hogy most akkor számít az, hogy nekem van egy kéligetem? Nem számít. Számít az, hogy nekem ott egy akkora házam van? Nem számít, és hogy így az éjszaka folyamán ezt így lepergette, és elment. És annyira kétségbe esett, hogy öngyilkos akart lenni, hogy a folyóba akarta ölni magát, hogy tulajdonképpen már semmi értelme ennek az egésznek, igazából már a testének is csak megnyugvásra van szüksége. Hát már éppen így, azt hiszem, egy ágra feküdt rá, és akkor éppen belevetni készült magát a folyóba, amikor megszólalt a lelkében az Om hang. Lelke fél első tartományaiból, megfáradt élete múltjából ekkor felrebbent egy hang. Egy szótag, melyet gondolatok nélkül mondott ki dadogva. Minden Brahman imakezdő és zárószava a Szent Óm, ami azt jelenti a tökéletes vagy a beteljesülés. És abban a szempillantásban, amikor Szidhárta fülét megérintette az Óm hang, hirtelen felé lett szunnyadó szelleme, és rádöbbent, hogy ostobaságot cselekszik. Rettenetesen megrémült. Idáig jutott hát, hogy elveszetté, és minden tudástól megfosztottá lett, hogy a halált kereste, hogy a vágy, a gyerekes vágy, hogy a teste kioltásával lejjen nyugalomra, így megnövekedhetett benne. Amikor az óma tudatába hasított, nyomorúságában és tébolyában önmagára ismert. És ezután mély álomba merült. Azt nem tudni, hogy mennyi ideig aludt, de amikor felébredt, akkor mintha kicserélték volna, és régi barátja Govinda ült mellette, aki éppen akkor egy csoport szerzetessel arra zarándokolt, és amikor látta, hogy ott van egy alvó, és ugye ez egy elég, hát akkoriban ez elég veszélyes hely volt, mert kígyók, vadállatok, stb. Megtámadott, és nem tudták fölkelteni az alvót, és Gautama nem ismerte őt meg, de hát könyörületből ott maradt, hogy akkor vigyázza addig az álmát, amíg fel nem ébredt. Siddhartha felismerte őt, megköszönte neki, hogy vigyázta az álmát. Elmondta Govindának, hogy ki ős, ekkor Govinda folytatta az útját. Siddhartha pedig eltűnődött ezen az átváltozáson, és megértette, hogy mi és miért történt, és miért pont ezt az életutat kellett végigjárnia. Most meglátta, és azt is látta, hogy igaza volt a titkos hangnak, mely azt mondta, hogy egyetlen tanító sem válthatta volna meg sohasem. Azért kellett kimenni a világba, hogy elveszítse magát, gyönyörök, hatalom, asszony és pénz által, kereskedővé, kockajátékossá, részegessé és kapzsivá kell válnia, amíg a pap és a számana meg nem hal benne. Amíg a kéjen Siddhartha és a kapzsi Siddhartha is meg nem hal. Tehát, hogy ezeken neki át kellett mennie, mert így tapasztalta meg ezeket a dolgokat. Ez is a szenvedésnek a része volt, de minden annak a nemes célnak az érdekében történt, hogy a bölcs megszülethessen benne. Úgyhogy elhatározta, hogy ott marad a folyóján, a folyónál, és ugye így miután a folyóból jött ez az egész, így a folyót is most már barátjának tekintette, a hang azt mondta a szívében, hogy tanuljon a folyótól, megkereste a révészt, és elszegődött hozzá Inasnak. Elmesélte neki az életét, és megtanulta a révésztől, egyébként Vászudévának hívták a révészt, megtanulta tőle, hogy a folyó mennyire megtanítja az embert hallgatni. Arra gondolsz, ugye, hogy a folyó egyszerre van mindenütt, az eredeténél és a torkolatánál, a vízesésnél, a révnél, a zuhatagnál, a tengerben, a hegységben egyszerre mindenütt, és a folyó számára csak jelen van a jövő árnyéka nélkül. Semmi nincs, semmi nem lesz. Minden van, mindennek lényege és jelene van. Siddhartha elragadtatással beszélt, végtelenül boldoggá tette ez a megvilágosodás. Ó, hát nem az idő okozott-e minden szenvedést, minden önkézzást, rettegést? Nem tűnte el, nem győzette tette le a világ minden nehézsége, minden ellenséges jellege, mihelyt legyőztük, mihelyt kitöröltük gondolatainkból az időt? Ez itt nekem azért fontos, mert számomra is ez volt a jóga egyik legfontosabb tanítása, hogy nincsen idő. Tehát nincs jövő, nincsen múlt, csak a most létezik. A múlt és a jövő az csak egy olyan békjú, amit az elménk kreált. Ezek után évekig ott dolgozott Vászudéva mellett, együtt öregedtek meg, és amikor híre ment, hogy a Buddha magasztos haldoklik, akkor Kéi hölgy, Kamalá is útra kelt. Zárójelbe történt egy olyan dolog, hogy amikor Siddhartha elhagyta őt, utána vette észre Kamalá, hogy állapotos. Tehát megszülte a kisfiút, felnevelte, de teljesen eltávolodott a világi élettől, tehát nem fogadott több vendéget, és elindultak elzarándokolni a magasztoshoz a kisfiúval, de Kamalát megmarta egy kígyó a rév közelében. Siddhartha és Vászudéva sietett a segítségére, a nő sajnos meghalt. Siddhartha felnevelte az elkényeztetett fiút, nagyon sok gondja volt vele, tehát ugye a fiú, ő kiszakadt egy elkényeztetett boldog létből, az egyszerű két öreg emberhez gyakorlatilag, tehát neki nem ez lett volna az életútja, hogy két öreg embere élje az életét, hanem Siddharthának ez élete utolsó és legnagyobb tanítása volt, hogy ezt a fiút kellett neki nevelnie, mert ez a fiú volt az első és egyetlen olyan lény, akit szeretett. Végigélte újra a szenvedéssel teli szanszárát, csak hogy most gyakorlatilag a szeretet volt számára a szenvedés. Ő is úgy jött el, hogy gyakorlatilag rákényszerítette az apját, a Brahmant, hogy engedje őt el. És ugye az apja is ugyanúgy megszenvedte ezt, soha többet nem látta viszont a fiát, és Siddharthától is egyik nap megszökött a fiú. tényleg nagyon szemtelen volt vele, állandóan megalázta az apját, tudta, hogy az apja ezzel a bölcs szeretettel próbálja őt nevelni, hogy mindent ráhagy, és ez a majd meg fog javulni, mert majd idővel látja, hogy mi a jó, és egyszer csak megszökött, és ugye ő is ugyanúgy végigélte ezt a szenvedést, hogy gyakorlatilag nem látta többet a fiú. Ez a seb, ez megmaradt. Tehát ez a seb, ez nem gyógyult, ez egy állandóan égett szitárt a lelkében, és egyszer csak elment a folyóhoz, hogy meghallgassa, hogy tulajdonképpen akkor hogy lehetne ezt így kivetni magából, ezt a sebet. Vászudéva mondta neki, hogy menjen el a folyóhoz, figyelj oda. Szitárta igyekezett még jobban odafigyelni a folyóba. Folyóra egymásba folyt atya képe, saját képe, fia képe, aztán Kamalá képe is megjelent, a szertefosztott, Govinda gépe is, képe is, másoké is, és egymásba folyt folyóvá vált, mint folyóként sováran vágyakozva, szenvedve sietett mind a célja felé, és a folyó hangja vágyjal, izzó fájdalommal, csillapíthatatlan epekedéssel teli hangon csengett. Célja felé sietett a folyó. Szitárta látta, hogy szalad, a folyó ő maga volt, az övé és mindenki, akit valaha látott, minden hullám, minden tajték szenvedve rohan célja felé, sok-sok cél felé, vízesés, tó, zihatag tenger felé, és elért minden célt, s minden célt újabb cél követett. A víz gőzé vált, felszállt az égbe, esővé vált, lezuhogott az égből, forrássá vált, patakká vált, folyóvá vált, egyre csak ruhant, egyre csak áramlott, a sóvárgó hang pedig megváltozott. Hallatszott még szenvedő, kereső hangja, ám más hangok is csatlakoztak hozzá, öröm és szenvedés hangjai, jó és gonosz hangok, kacagó és bús hangok, ezernyi millió hang. És mindez együtt, az összes hang, cél, vágy, szenvedés, gyönyör, minden jó és gonosz, mindez együtt egy világ volt. Szidhárta figyelmesen hallgatta a folyót, az ezer szólamú dalt, ha nem hallgatott sem szenvedésre, sem kacajra, ha lelke nem kapaszkodott valamelyik hangba, és ényével nem oldódott fel benne, hanem az összeset hallotta, akkor az egészet érzékelte, az egységet. Akkor az ezernyi hang nagy éneke egyetlen egy szót alkotott, mely így hangzott: Óm, beérkezettség. A végén ő is megtalálta ezt az egészet, megértette, és a legvégén még egyszer találkozott Govindával. Elmondta Govindának, hogy továbbra sem ért egyet azzal, hogy a tanítások által tudunk megszabadulást találni, és Govinda azt kérte tőle, hogy akkor mondd meg, hogy hogyan, mit értél el az életben, mi az, ami sikerült. Szidhárta azt kérte, hogy csókolja meg a homlokát, és Govinda megcsókolta a homlokát, és akkor, amit látott Govinda, na az az egész, amit leírja, hogy gyakorlatilag mi is az, hogy Buddha, és mi is az, hogy szeretet, és akkor ezzel én zárnám is. És amikor Govinda álmélkodva, nagy-nagy szeretettel és sejtelemmel engedelmeskedett Szidhárta szavának, odahajolt hozzá, és ajkával megérintette a homlokát, csodálatos dolog történt. Miközben gondolataim még mindig Szidhárta különös gondolatainál jártak, miközben hiába tétován igyekezett számozni gondolatai közül az időt, és egységként elképzelni a nirvánát és a szanszárát, miközben barátja szavai iránt érzett megvetése kimondhatatlan szeretettel és tisztelettel vihaskodott benne, ez történt vele. Már nem barátja a Szidhárta arcát látta, más arcokat látott, arcok sokasságát, hosszú sorát, folyamáramát látta, sok száz, sok ezer arc közeledett és távolodott, mégis mintha egyszerre lettek volna jelen, állandóan változtak, megújultak, és mégis mindegyik Szidhárta volt. Látta egy hal, egy ponty végtelen szenvedéstől tágra tátott pofáját, egy megtört szemű haldokló halábrázatát, látta egy újszülött vörös ráncos sírásra torzult arcát, látta egy gyilkos arcát, látta, amint késdöf egy ember testébe, és ugyanabban a pillanatban látta, amint a hóhér egyetlen pallos csapással levágja a fejét. Látott mesztelen férfi és női testeket összefonódva őrült szeretkezés pózaiban és csatározásai közben. Látott csöndes, hideg és üres hullákat kiterítve, látott állatfejeket, vaddisznó, krokodil, elefánt, bika és madárfejeket, látott isteneket, látta Krisnát és Agnit, s mindezek, az alakok és arcok ezerféleképp viszonyultak egymáshoz, segítették, szerették, gyűlölték, megsemmisítették, újjászülték egymást, halni akart mind, szenvedélyes fájdalommal vallottak az elmúlásról, ám egyik sem halt meg, csak átváltozott, örökösen újjászületett, új arcot öltött, ám az arcok változásai közben nem telt el idő, s mindezek az alakok és arcok pihentek, úsztak lebegve, újra teremtődtek, továbbsodródtak, egymásba áramlottak, s mindegyiket, mintha valamiféle vékony, lénytelen, mégis létező vékony üveg vagy jég, áttetsző hártya, vízből formált héj, alak vagy maszk burkolta volna körbe, és ez a maszk mosolygott, ez a maszk szitárta mosolygó arca volt, melyet ő, Govinda ebben a pillanatban érintett meg ajkával. És ez a mosoly, a maszk mosolya, az egység mosolya az áramló alakok fölött, az egyidőség mosolya az ezernyi születés és halál fölött, Siddhartha mosolya, pontosan ugyanaz a mosoly, pontosan ugyanolyan csöndes, finom, áthatolhatatlan, talán jóságos, talán gúnyos, bölcs, ezernyi redőből álló mosoly volt, mint Gautama, a Buddha mosolya, melyet Govinda hódolattal ezerszer is megcsodált már. Govinda tudta, azok mosolyognak így, akik elérték a tökéletességet. Szóval számomra ez az, ami elmondja, hogy bárki lehet Buddha. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattátok.
Köszönöm.
És ajánlom. Nem könnyű olvasmány, de érdemes.
Köszönjük szépen. Ugye ezt a hallgatók nem látják, de ez egy pici és vékony könyv. Tehát döbbenet, hogy ez mindebből a pici és vékony könyvben van.
Először kérdeznék tőletek, csak egy mondattal válaszoljatok csak rám, hogy mikor fiatalok voltatok, tehát így a tínédzserkor, mondjuk a gimnáziumi korotokig, olvastatok-e az iskolán kívül verseket? Gyors válasz.
Nem.
Igen.
Második kérdés. Miért, ha nem, akkor kiesett Nanda Gopa, de akkor maradt Jayanti. Ha olvastál, akkor nem kell költőt mondanod, és gyors válasz. Miért olvastál verset? Tehát olyat, ami nem kötelező, mert ugye nem az iskolai vers.
Mert a költőnek más versét is akartam ismerni.
Mert a költő más versét is akartad ismerni. Meg.
És hadd mondjak nevet, Arany János.
Jó, mondhatsz, de most...
Nem, ez csak, hogy...
Jó, persze. Na most, mert hogy igazaniból az én életemre nagyon nagy hatással voltak a versek, és valahogy úgy hozta első véletlen az életben, azt gondolom így most már így ilyen idős fejjel, hogy mindvégig a társaim voltak. És azt így nem, én nem mondanám, hogy mik voltak a meghatározó versek számomra, mert pszichológusok is hallgathatják ezt az adást, viszont...
Ennek beszélje, bár csekély.
Majd a lányommal meghallgattatok.
Oké. Viszont én hoztam nektek egy olyan írót, egy női írót, egy kortárs írót, egy nagyon fiatal írót, akinek a személye az eleve érdekes, meg az is szerintem, hogy miről ír, és egy vitatott író, mert hogy a kritikusok, és akik ugye a versekhez értenek, irodalmárok szerint, ezek, amiket ő ír, azok nem is versek. Mielőtt kimondanám a nevét, majd ki fogom mondani, egy picit a legelső témakörünkhöz csatlakoznék, tehát a közösségi média. Ez egy fiatal író, akiről beszélek, 92-ben született egy hölgy, aki ráadásul egy szikh családban nevelkedett, és 4 éves volt, amikor szüleivel együtt Kanadába költözött, és... Kanadában ugye végezte a tanulmányait, és hát nem mint mindegyik fiatalnak, neki is volt egy Instagram, és van egy Instagram oldala. És tanulmányaihoz kellett készíteni egy-két dolgot, most ebben nem mennék bele, lényeg az, hogy készített egy olyan, kikerült az Instagramra egy olyan fotó, ami sok embernek kiverte a biztosítékot, és konkrétan az Instagram letiltotta, hatalmas nagy botrány lett körülötte, pár száz követőből nyilván több ezer követőre tett szert ez a fiatal lány. Nem gondolom, hogy ő azt gondolta, hogy ennek ez lesz a vége, tehát nem tudatosan tette ezt, hanem egyszerűen egy vizsga előadására vagy valamire készítette azt a fotót, készítették róla azt a fotót. Na, tehát a lényeg, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a közösségi média milyen hatással tud lenni, és hogy egyébként milyen ereje van, mert hogy nézd meg, neki hozott egy hatalmas ismertséget, mert utána elkezdett ugye verseket írni, és ezeket a verseket nagyon-nagyon sokan kedvelték, nagyon-nagyon sokan olvasták, megkereste egy sztár kiadó, bár aki nem ilyesmiket adott ki, de megkereste és kiadásra is kerültek, és a mai napig az élmezőnyben vannak a könyvei, és hogy ami régebben nagy költőknek nem adatott meg, az így, és szerintem ez azért így ez azért kár. az internet világában neki megadatott, hogy pár perc alatt, vagy egy rövid idő alatt híres sztár legyen, és igazándiból egyébként én szeretem az ő írásait, hogyha már így erről így beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy jók az írásai, és akár verseknek tekintjük őket, akár nem verseknek, mert bizony fiatalok ezrei követik és olvassák az ő verseit, és én azt gondolom, hogy segíthet nagyon sok mindenkinek az ő írása, bár amikről ír, az számomra is így ismerve, hogy ő ugye Kanadában nőtt fel, és verseiben azért szót emel persze beszél a szerelemről, vágyakról, de benne van egy ilyen dél-ázsiai bevándorló lánynak a érzései, meg az, hogy mintha ő még ott élne Indiában is, hogy őt milyen nehéz sorsa van, tehát ez számomra egy kicsit így kétes, viszont vannak olyan írásai, amiket nevezhetünk verseknek, vagy akár nem verseknek, írásoknak, amik igenis azt gondolom, hogy betalálnak és betalálhatnak a fiataloknál. Amit én hoztam tőle, Rupi Kaurról beszélek, A nap és az ő virágai, és igazándiból a borító, tehát a hátsó borító ján lévő versét szeretném felolvasni nektek. Egyébként nem ez volt az a nagyon nagy port, és hát a legelső könyve, hanem a Te és Méz, és akkor ebből a Nap és az ő virágainak a hátoldaláról csak egy rövid verse. Ez az élet receptje, mondta anyám, közben ölelt, én a vállán sírtam. Gondolj a virágokra, amiket elültetsz a kertben évről évre. Ők megtanítják neked, hogy az embereknek is muszáj elhervadni, levelet hullatni, gyökeret ereszteni, növekedni, hogy virágozhassanak. Mikor levettem a könyvespolcról a könyvesboltban, és igazándiból azért vettem le, mert a lányom szerette volna ezt a könyvet, és neki vettem ajándékba. Meg kell, hogy mondjam, hogy szinte már bele se lapoztam, és mondtam, hogy persze, oké, rendben, meg hát szeretném értne. Számomra a versek, ahogy említettem, nagyon sok élethelyzeten túl segítettek, és én azt gondolom, hogy ha van egy platform, ami lehet akár most megadatik a közösségi média, vagy pedig megadatik, hogy akár már egy külön kiadóval, vagy egy magánkiadóval kiadatta bárki bármit, és azt olvassa valaki, az már egy jó dolog. Én nem szeretnék így állást foglalni így retorikailag, hogy ezek most versek-e vagy nem versek. Szerintem nagyon sok tinédzsert át tudnak segíteni a mélypontokon, mint ahogy a versek engem is átsegítettek a mélypontokon, és hát ugye olvasható az arszpoétikám tulajdonképpen a honlapunkon, mely szerint én úgy tartom, hogy a versek azok betűkbe zárt előző életek. Ez az én arszpoétikám, és igazándiból ezt gondolom, Rubika úr írásairól is. Igazániból zárnám is egy ötsorosával. A gyógyuláshoz muszáj leférkőzni a seb gyökeréhez, és végigcsókolni felfelé. Úgyhogy ajánlom, azért olvassátok.
Csak versek vannak benne, vagy vannak benne hosszabb
kérdések? Hát ez vagy most vagy versek, vagy nem versek. Tehát a vers, tudjuk, nem attól lesz vers valami, hogy egymás alá írogatsz. Meg nagy betűvel kezded a sorokat, igen. Tehát igen, ezen lehet vitatkozni, de én azt gondolom, hogy van mit kiírni a magából. Lehet előző élet, lehet mostani élet, teljesen mindegy, hogy mi. Lehet vitatni azt, amit ír, hogy, mert vannak olyan írásai is ebben a könyvben, ami arra utal, hogy minthogyha őt elnyomnák, fehér férfi uralom, vagy bármi egyéb. Mindenki azt olvassa ki belőle, ami számára, számára jó. Én egyébként ezzel a könyvvel egy picit ezt szerettem volna még érzékeltetni, hogy a közösségi média, Instagram, Facebook milyen hatásokat produkálhat, és elindíthat egy karriert. Ez egyik tanáromat tudnám még idézni, aki azt mondta, Hegedű Zsolt, hogy minden olyan, mint a kés. Minden tudsz jóra és rosszra használni, a késsel tudsz gyümölcsöt vagy zöldséget szeletelni, de tudsz ölni és gyilkolni is. Én szeretem a fiatal írókat, úgyhogy írjatok. Ez úton is üzenem.
Mi megolvassuk.
Meg mi meg, én biztos, úgyhogy slam poetry forever.
Hát igen, nehéz ilyenkor megint csak megszólalni. Ennyire elmegy az idő, akkor most én is belekezdek abba, hogy elmeséljen nektek, hogy mit hoztam. Én a Mester és Margarétát hoztam. Mihály Bulgakovnak a világhírű regényét, és nagyon érdekes, hogy kérdezted, hogy olvastam-e verseket, mondjuk gimnazista koromban, és mondtam, hogy nem. És ez nagyon rárímel arra a gondolatra, amit mégis magamban találtam, amikor készültem a mai beszélgetésünkre, hogy ha én ezt a könyvet gimnazista koromban olvasom, mint kötelező olvasmány, és kockázelebben mondom, én becsülettel végigolvastam általában a kötelező olvasmányokat, nagyon kevés kivétellel, akkor valószínűleg elolvasom, megírom az olvasónaplót, és akkor jó, hát ez egy valami jó pofa, kis groteszk, nem kicsi, mert hosszú, de körülbelül eddig jutottam volna az értelmezésében, és ehhez képest én ezzel 45 éves koromban találkoztam ezzel a művel, és ez nagyon jó, hogy így van. Tehát egyáltalán nem baj, hogy nálunk ez kimaradtak a telező olvasmányok listájából. Igazából én ezt a könyvet nem is olvastam, hanem hangos könyvbe hallgattam, lakásfestés közben. És annyira magával ragadott ez a könyv, nyilván az is sokat segít, hogy Szilágyi Tibor olvasta föl fantasztikusan, tehát tényleg, ahogy egy színművész föl tud olvasni egy ilyen könyvet, hogy több napig tartott ez a festés, és már én volt olyan munkafolyamat, amit azért kezdtem el, hogy be tudjam fejezni az éppen zajló fejezetnek a hallgatását, meg sőt még a következőt is meghallgassam, mert egyszerűen nem tudtam abba hagyni, úgyhogy így viszonylag gyorsan sikerült kifestenem a lakást, és ekkor én már írtam a első regényemet, és azt vettem észre, hogy ez a Bulgakovi történet, ez egyszerűen úgy beszivárgott az enyémbe. Először ez kicsit zavart, aztán rájöttem, hogy ez biztos nem véletlen, meg jól van ez így, de igazából ennyire volt csak meghatározó, hogy az első könyvemet tulajdonképpen ez inspirálta, és amikor elkezdtem, én már tudtam, hogy mit akarok írni, és hova akarok kiukadni a végén, és mégis ez teljesen máshogy sikerült, köszönhetően ennek a műnek. Ez egy olyan regény, amit mindenkinek ajánlok, hogy olvasson el akkor is, ha olvasta már korábban. Ezt általában kötelező olvasmányként szoktuk olvasni. Nyilván tisztelet a nagyszámú kivételnek, hogy én mondtam, én nem tartoztam közéjük. Érdemes-e olvasni, mert ez is egy olyan regény, amit akárhányszor olvasol, biztos, hogy egy újabb rétegét fogod meglátni, meg megtalálni, hiszen tulajdonképpen nem is egy regényről van szó, hanem tulajdonképpen ez három regény. Ez egy óriási szerkesztési, írói bravúr, hogy van egy klasszikus történelmi regény Pilátus és Jézus életéről, ami már önmagában is egy nagyon rebellis és nagyon érdekes felfogásban meséli el ezt a történetet, és e köré, mint egy ilyen oszlop köré az inda tekeredik, a sátán története, aki megjelenik Moszkvában, mint fekete mágus, és ugye a mester és az ő szerelmének a története. És ez három teljesen különböző történet, és mégis Bulgakov ezt úgy tudja masnéba kötni a végén, hogy valami fantasztikus és tökéletes egységet alkot, és tényleg annyira érdekes és annyira izgalmas, hogy nem lehet letenni. A legenda szerint egyébként, amikor az szomszédja megkérdezte Bulgakovot, hogy mit csinál, akkor mondta, hogy jó, hát valami semmiséget írogatok éppen, és közben a Mester és Margarétát írta, ami életének a főműve, na most az külön tragédia, hogy ez az ő életében nem jelenhetett meg. Egyébként Bulgakovnak az élete az önmagában egy kalandregény. Az Indiana Jones filmek unalmas lektűrök ahhoz képest, amit ő végigcsinált. Hát ha más nem mondok, csak mint egy háromszor nősült. Tehát ez már önmagában mutat valamit. Egyébként egy 1891-ben született, és egy hittudós professzornak volt a fia. Élete végére sajnos megvakult, és már diktálva fejezte be, a utolsó feleségének diktálta a regényét. És ebbe az nagyon-nagyon sok fordulat volt ebbe az élettörténetben, amit most itt nem mesélek el, mert nincs rá idő, de azért azt tudni kell erről a legényről, mert ez egyébként benne is van a Mester és Margarétában, hogy őt nagyon sokáig nem engedték megjelenni. Ugye ez a Sztálin diktatúra idejében játszódott, vagy történt, amiről most beszélek. Nem engedték megjelenni, nem is nagyon dolgozhatott, és egyszer csak fogta magát, és írt egy levelet a pártvezetésnek. És állítólag Sztálin maga hívta föl telefonon utána Bulgakovot, és megígérte neki, hogy segít. Hát ez már önmagában bátorságra falt, valaki ír egy levelet a pártvezetésnek, akkoriban Sztálinnak, és végül is segédrendezői állást kaphatott, de az írásait nem engedték kiadni továbbra se, úgyhogy a Mester és Margaréta is csak a halála után sok-sok évvel tudott megjelenni, és azóta vitatkoznak róla, hogy tulajdonképpen miről szól, majd nem mondom, hogy miről szól szerintem, de hogy mennyire zseniális ez a mű, az is mutatja, hogy nem igazán lehet beskatujázni, tehát nincs egy olyan kocka, amiben ez a mű beférne. Ugye szokták szatírának nevezni, science fictionnek nevezni, groteszk regénynek nevezni, kulcsregénynek nevezni. Ugye ez a kulcsregény az egy olyan regény, aminek a szereplőit létező szereplőkről mintázták, de ezt nem könnyű felismerni, vagy nem magától értetődő. Akkor van, aki például paródiának tartja, vagy pikareszknek tartja, hogy Meniposzi szatírának tartja, ugye ez a Meniposz, ez egy ókori cinikus filozófus volt, hát ő is megérne egy misét, mert ő rabszolgából lett uzsalás, és azért nevezték el róla ezt a műfajt, mert nagyon éles nyelvű szatírákat írt. És van, aki szerint ez a Mester és Margaréta, ez egy ilyen mű. Szóval ebből is látszik, hogy mennyire zseniális, hogy egyszerűen nem lehet besorolni, mert ez, amit most itt felsoroltam, ez erre a műre mindig az. De nem tudom, ti olvastátok egyébként? Mikor olvastátok, ha már itt tartunk?
Hát kétszer biztos olvastam, és kétszer láttam színházban is.
Gimi után olvastam, és színház. És a színház valahogy jobban megfogott. Hát valószínűleg azért, mert még mindig korán olvastam, ahogy mondtam.
És engem is 40 fölött talált meg. Tehát nem gimiben.
Az egész regény úgy kezdődik, hogy megjelenik a sátán Moszkvában, és ott ül két ilyen izigvérig moszkvai ember, akik teljesen Isten tagadók és erre halálosan büszkék, és hogy szóbeszédbe is elegyedik velük. Gyakorlatilag hát majdnem, hogy megsértődik azon, hogy nem hisznek az Istenben, nem hisznek a sátánban, és elindít egy olyan eseményláncolatot, ami nagyon sokféle és sokrétű tanítást tartalmaz. Ugye a sátán, aki látszólag gonosz és hát szörnyű dolgokat csinál, embereket öl meg, vagy elintézi, hogy meghalljanak, a szolgáival fölgyújtatja a dollárboltot, nagyon sok minden ugye, csinál, amit azt mondott, hogy gonoszság, lóvá teszi a moszkvaiakat, és igazából egy idő után rájössz, hogy hát itt tulajdonképpen semmi másról nincs szó, mint hogy a sátán igazságot tesz. És mindenkinek azt osztja ki, amit megérdemel. Ugye, amikor lebuktatja a házmestert, hogy valótával üzérkedik, akkor az pont azt kapja, egyébként egy besugóról van szó, amit megérdemel, stb. Stb. Tehát végül is van egy erő, amiről az ember azt gondolja, hogy ez a megtestesült gonosz, és ehhez képest rendet rak. Neki van egy tanítványa, csak ugye több szolgája van, hogy szolga vagy tanítvány, ez is egy jó kérdés, hogy mi micsoda, mert a szolgai viszonyhoz képest túl belsőséges a viszonya ugye a fekete macskával és az azellóval, és ugye itt főleg a fekete macska az, de a másik karakter is olyan, aki egyébként kiváló humorérzékkel rendelkezik. Tehát miközben ők ezeket a büntetteket hajtják végre, egyébként nagyon jó humorral teszik mindezt, és érdekes módon, hogy ezek a figurák bizonyos másik, itt Margaritára kell gondolni, meg a mesterre kell gondolni, szeretettel tudnak viszonyulni. Most ugye ehhez képest megjelenik a műben ugye a Pilátus regényben Jézus, akinek a tanítványa Lévi Máté, akiről a regényből kiderül, hogy teljesen eltorzítva ábrázolja a jézusi tanokat és magát Jézust is, és ugye ő tanítványához szegődik ugye a messiásnak, de ő folyamatosan gyűlölködik. Tehát a Jézus tanítványa folyamatosan gyűlöl, és erőszakoskodni akar, és egyébként teljesen félreérti, amit a mestere tanít, és a sátán tanítványai meg egyébként igazságot tesznek, és mindezt humorosan is teszik. Szóval ebből szerintem az következik, hogy ez a regény valahol arról szól, hogy mi a jó és mi a rossz, van-e ilyen egyáltalán, hogy jó vagy rossz, és tulajdonképpen és nekem az volt a fő tanulság, hogy biztos, hogy nem az a jó és az a rossz, amit egyébként én a hétköznapi eszemmel jónak meg rossznak gondolok. Nagyon sokat tudnék még erről a könyvről beszélni, de azt gondolom, ezt inkább el kell olvasni újra.
Hát igen. Mozgatóerő az adott szituációban, ahogy te is mondtad, tehát de hát ezt mindannyian tudjuk, hiszen a joga útján járunk, hogy van olyan, hogy az adott szituációt nem érted, vagy éppen rossznak ítéled meg, hogy úristen, most ez miért történik velem, és pont azt tesz helyre valamit, vagy azzal állsz a megfelelő pályára, és azon indulsz el, hogy az segít valamit.
Igen, ugye amikor én olvastam, illetve hallgattam ezt a könyvet, akkor már foglalkoztam ezekkel a tanításokkal, a jogával, és folyamatosan ugye Sivananda mesternek az a mondása jutott eszembe, hogy minden nehézség áruhába bújtatott áldás. Mert ugye a végén, ami a fizikai síkon történik, ugye a főszereplőkkel, a mester és a Margaritával, hogy hát a sátán megöleti őket tulajdonképpen, de ezt egyébként a Jézus kérésére teszi, aki tulajdonképpen így megmenti őket, megváltja őket a egyébként szenvedésteli életből. És sokszor gondolkoztam azon, hogy vajon Bulgakov ismerte, vagy ismerhette ezeket a tanításokat, vagy ezeket magától tudta-e vajon, vagy lehívta az éterben, ezt nem tudom.
Igen, internet még nem volt, tehát...
Nem, internet még igen, nem volt.
Ezt igen. Mondhatjuk ugye Hamusnál is, hogy ő is honnan rendelkezett akkora tudással.
Hát ő mondjuk... ugye az Országos Széchenyi Könyvtárban...
Jó, de rengeteget olvasom.
Rengeteget olvasom.
De azért azt érteni is kell.
Igen, tehát, igen, igen. Ezért előre.
Hát nyilván Bulgakov is olyan családból jött, ahogy mondtam, hogy az édesapja a kijevi hittudományi főiskola professzora volt, tehát valószínűleg ő is azért hallott otthon is ezt-azt, de hát azért ezt így leírni, és ilyen módon leírni, ez valami fantasztikus. Tehát nem csoda, hogy nyilván a sztálini Szovjetunióban ez nem jelenthetett meg, hogy ezt mégis megírta. Az én szememben ő a megalkuvást nem ismerő művésznek az archetípusa, aki igaz ugyan, hogy el is égette ezt a könyvet, tehát ahogy a mester is elégeti a regényét, ő elégette a saját könyvét, de valahogy mégiscsak megmaradt. Ugye ez se véletlen. És ő olyan áron is megírta ezt a könyvet, hogy ilyen sors jutott neki. Tehát tényleg nagyon-nagyon sanyarú sorsa volt. És előtte is minden bugyrát bejárta a mélységeknek és a magasságoknak. Számomra ezt teszi igazán hitelessé azt, amit írt. Tehát, tudjátok, egy kormánypárti vagy inkább egy hatalompárti művész az mindig gyanús, nekem, ez nyilván ez magánvélemény, hát ő finoman szólva nem az volt. És azért is nagyszerű ez a mű, mert tényleg ahányan olvassák, annyi mindent tudnak kiolvasni belőle, és akárhányszor olvasod,
mindig
valami újat találsz, és nincs olyan jelenet benne, amiben nincsenek ilyen döbbenetes mélységű igazságok. Még van-e üzenet a hallgatóknak az olvasással kapcsolatban?
Olvassatok. Ha van valami jó könyv, vagy akár verses könyv, vagy regény, vagy akár slam poetry, amit ajánlanátok nekünk, akkor azt küldjétek el a
info@spirodalom.art e-mail címre. Kedves hallgatók, ennyi fért a szeptemberi adásunkba. Nagyon köszönjük a Gópála Jogaszigetnek, hogy helyet biztosított az adás felvételéhez. Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk, addig is olvassatok sokat, ha van kedvetek, olvassatok minket a Facebookon és a spirodalom.art honlapon. Sziasztok!